Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
Képezem magam bölcsélkedésben, matematikus és orvostudor leszek, elvégzem a jogot, sőt, még tovább megyek, és a teológia titkait is megértem. Festés, lampengetés deríti majd föléltem, s vívás és bálvidit. Így szőttem tervemet, s áltattam magam, mindenre szerteszek, hogy francia hazám olasz éggel cseréltem. Én messze jöttem, ám dúsabb, ó, szép remény, csak gondban, kínban és vénységben lettem én, és javakoromat az útra vesztegettem. Így olykor a hajós, aranyrudak helyett nem hoz mást haza, mint hitvány heringeket, mert nem járt vele a szerencse, mint velem sem. Thank you.
2025. október 4-én Hangtörténetek című műsorunkban a zenei szerkesztő dr. Szabó Attila nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Ila Gábor. Mai 135. epizódunkat a milánói Land Quartet zenészének játékával kezdtük, illetve a két tétel között egy verset is, egy vers részletet is hallhattunk. Hogy mi volt ennek az oka, és mi vár ma még ránk ezekre a kérdésekre? Attila válaszol. Szervusz, hogy vagytok?
Szervusz, jó estét kívánok! A reneszánsz vége fele járunk, 16. században. Szerzőnk, Joachim du Bellay, egy francia nemesi családból származó jeles francia reneszánsz költő, aki úgy lett költő, hogy egy kocsmában találkozott Pierre de Ronsard-dal, ugye a kor legnagyobb költőjével, és hogy mit tehettek egymással, nem tudom, de ettől fogva számítható du Bellay-nek a költői pályája. Azért azon a beszélgetésen szívesen részt vettem volna, tényleg, hogy életük végéig jó barátok maradtak. A Landzenét, amit hallottunk, az két külön szerzőtől. Az első szerzőt nem ismerjük, egy La Cornetta nevű Pavan a címe ennek a darabnak. Ma is Cornet néven emlegetik Európa szerte ezt a hangszert, de mi itt Közép-Európában a németből átvett szóval inkább cinknek mondjuk magyarul is. Most persze nem a cink nevű 30-as rendszámot viselő elemre gondolunk, hanem bizonyos nyelvjárásokban állítólag, nem tudom, németül cink szarvat is jelent, kisebb méretű szarvat, tehát nem bivajszarvat vagy hasonlót, hanem kecske szarvat. Valóban az a eredeti formája a cinknek, vagyis a kornetnek, a görbült szarvalakú, és több mint bizonyos, hogy valamikor nagyon rég, ki tudja még, valószínűleg a történelem előtti időkben veszően a szarv lehetett, ugye az eredeti anyag, amit megfúrtak. Állítólag igen szép hangja volt a cinknek a középkorban, egészen a reneszánszig használták, aztán egyfelől a blokkflőték szorították ki, másfelől főleg a fuvola, ugyanis elég nehezen lehetett megszólaltatni. Valami egészen különleges ajakprést kellett alkalmazni. Tehát alakja tömire egygörbületű, de vannak több görbületű cinkek is, a legnagyobb az például a Serpent, az kifejezetten tekergőző kígyóhoz hasonlít. Ez mondjuk ezen a Serpent a kontrabasszus kornett, amúgy egészen a szopránig terjed a hang terjedelmének a hangszernek, ez szerint a mérete is igen változó. Itt persze nem a húvós hangszert hallottuk, hanem négy lantot. Második darabban pedig Giorgio Mainerio nevű olasz szerző, ebből a korból, ugye 16. századból, egy darabját, a Ballo Francese-t, a francia bál című darabját hallottuk. Előadó a Quartetto di Liuti da Milano volt, ugye a milánói lant. Égyes. De reneszánsz volt az a kor, amikor az ember újból a világ középpontjába került. Ezt igen szépen illusztrálja, máskülönben vizuálisan is Leonardo da Vinci-nak az a nagyon íres retinánkba szerencsére örökre beégett képe, amelyik ilyen széttárt karú embert ábrázol. Az antikvitás után hosszú évszázadokon keresztül, gyakorlatilag 1000 éven keresztül az ember fölötti világ, tehát az Isten, mennyország, túlvilág, ezek foglalták el a legfontosabb helyet. És akkor jött a reneszánsz, és egy hirtelen rokáddal helycserével újból az ember került központi helyre, Ezt az az igazság, hogy talán jó volna újra gondolni ezt egy újabb reneszánszra. Igazán erre a világ is megért volna. A kultúránkban elvesztettük azt az ősi kapcsolatot, ami az embereket sok százezer éven keresztül összefűzte, az emberi egyedeket, mondjam így, egyéneket. Személytelenné váltak a kapcsolatok, egyféleképpen egy ilyen második bűnbes is jelentőségűnek is lehet ezt értelmezni, ezt a veszteséget. De jó lenne ezt valahogy visszanyerni, ezt a régi, eredeti, személyes kapcsolatvilágot. Hát ez jutott eszembe a reneszánsz két szép landarabjáról, és Joachim Gudelé verséről. Következik most Johann Sebastian Bach egy hármas versenyének a Bach Werke Verzeichnis szerinti 1044-es versenyének az első allegro tétele. A szóló hangszerek csemballó, fuvola és hegedű. Az előadók Rachel Podger, brit-német hegedűművésznő, korunk egyik legjobb hegedűse, Katie Belcher fuvolás és Marcin Sviatkiewicz, lengyel csembalista. A zenekarnak nincs neve, hát néhány kollégájuk kíséri őket. Valójában itt az történik, hogy a Bach versenyek döntő többségét azt gyakorlatilag egy maréknyi ember szokta játszani. Tehát meg is lepődik az ember, mikor kiállnak a színpadra, sok a nagy zenekarra számítana a közönség, és legbe két személy autóba bőven elfér a társaság. Ilyen takarékosan dolgozott Bach. Hallassuk tehát a hármas verseny első tételét, az Allegrót. Thank you.
régi barátunk Johann Sebastian Bach muzsikájában gyönyörködhettünk. Kivel folytatjuk, Attila?
Bachnak egy jó nemzedékkel, idősebb lényegében mesterével, Johann Pachelbellel folytatjuk. Ő volt a délnémet orgonaiskola talán legjelentősebb képviselője, Flaubergerrel együtt. Többször beszéltünk már talán az észak-német iskoláról, orgonaiskoláról, ugye hát Buxtehude-ról, emlékszem, hogy nemrég beszélgettünk egy kicsit bővebben. Johann Pachelbel nagyszerű orgonista volt, szakrális zenét írt sokat, és igen, nagy hatással volt Johann Sebastian Bachra. Most egy olyan darabját halljuk, amelyik évszázadokon keresztül lappangott. Igazából a 20. század második felében, a 60-as évek végén vált egyből világhíressé, annyira, hogy ma már tulajdonképpen azt kell mondjuk, hogy sajnos megkopott a túlhasználat miatt. Itt a kánonról beszélek, ami tulajdonképpen két részes darab. Az első valóban egy kánon, a második egy zsig. Az eredeti címe szerint három hegedűre és basso continuóra írta Pachelbel. Jelen esetben valóban három hegedű és basso continuó, mint orgonával fogjuk hallani. Azonban végtelen számú interpretáció létezik, sokszor poposan, könnyűzenésen, esztrádosan is lehet hallani, mert hogy lakodalmakra, mennyegzőkre szokták eljátszani. Valószínűleg, hogy ez volt az eredeti rendeltetése is neki. Bach család valamelyik régebbi, tehát Johann Sebastian előtti tagjának a mennyegzőjén hangozhatott el először, de hát erre igazi bizonyíték nincsen. Hallgassuk tehát Pachelbel kanonját. The Academy of Ancient Music előadásában, akiket Christopher Hogwood vezényel, majd utánuk jöjjön Attilio Ariosti, aki nagyjából kortársa volt Pachelbelnek, tehát a 17. század közepén született. Őneki két darabját fogjuk hallani, egy nyitányát a Vespasiano nevű operájából, majd egy áriát, a Freme Londát az Il Naufragio Vicino című operájából, amit Lawrence Zazzo, amerikai kontratenor énekel, a La Nuova Musica kísér David Bates vezényletével, aki nem csak vezénye, ő elsősorban kontratenorként ismeretes ő is. Attilio Ariostiról annyit mondanék, hogy ő igazából szerzetes volt, a szervita rendben szolgált, mint szerzetes, de mivel egyre többet bíbelődött zenével, kiugrott a rendből, és azután már lényegében zeneszerzőnek számított, Itália szerte ismert volt a neve. Jelentősek a Viola d'Amorera írt munkái, és multi-instrumentalista volt. Most tehát két operából hallunk részleteket. Thank you.
Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.
fischia il vento, buona il cielo, il sol mon dolce, vedi il porto, ilungi ancor, vedi il porto, ilungi ancor. Buona il cielo, e fischia il vento, rilindando, il sol mon luce, ed il porto ilungi ancor, ed il porto ilungi ancor, ilungi ancor. Rilindando, e fischia il vento, ed il porto ilungi ancor. Già il mio legno mi infrange il sento, e il voler che lo conduce, già si perde in me il vivo. Già il mio legno mi infrange il sento, e il voler che lo conduce, si perde. Si perde, si perde nel tibo. Freni il nome e fischio il vento. Freni il nome e fischio il vento. Vuole cielo il son luce e nel mondo il lungi ancor.
Ilyen negyed órában opera részleteket hallgattunk Johann Pachelbel és Attilio Ariosti szerzeményeit. Egy újabb korábbi műsorainkban még nem szereplő zeneszerző a listánkon. Ki ő és miért hallgatjuk?
Emlékszem, hogy említettük Johann Gottlieb Graunt, ha másképp nem, hát második Frigyes porosz király kapcsán. Ő volt a kor a 18. század talán legjelentősebb uralkodója, és egyáltalán a felvilágosult abszolútista uralkodók prototípusa. Rendkívül tehetséges hadvezér volt, ugyanakkor szabad idejében művészetekkel, filozófiával, csillagászattal, természettudományokkal foglalkozó, azt is lehet mondani, hogy amatőr tudós művész volt, jó zenélt, a kor legnagyobb filozófusai, többek között ugye Voltaire volt jó barátja, sőt, egyesek szerint közelebbi viszonyban is voltak. Tény az, hogy gyereke nem volt második Frigyesnek, nagy Frigyesnek. Graun volt tulajdonképpen a Kapellmeistere, tehát a udvari zenekarának a vezetője. Egészen élete végéig volt hűséges zenésze neki. Tőle fogunk hallani most egy szimfóniá grosszót D-durban, két tételt, a Wiener Academy nevű zenekart Martin Haselböck vezényli. Thank you.
Johann Gottlieb Graun D-dur szimfónia grosszójával érkeztünk el mai utolsó blokkunkig, amelyben kicsit ilyen keretes szerkezetként ismét megjelenik majd egy vers is. Kikkel, mikkel búcsúzunk, Attila?
William Alvin zenéjét már egyszer beválogattuk műsorunkba. Hát annyira szép zene, engem különben emlékeztet egy X-10 zenéjére, zongora zenéjére, hogy ismét őt vettük elő. John Ogdontól is hallottunk már több ízben zenét. Ő volt a 20. század, sőt megkockáztattam, hogy minden idők egyik legnagyobb zongoristája. Én nekem minden esetre egyik legkedvesebb zongora művészem. Egy igen különös ember volt, zseniális tudással volt megáldva, zenei tudással, tüneményes memóriával, tehát óriási mennyiségű zenét tartott észben, ugyanakkor gyakorlatilag prima vista tudott lejátszani bármilyen nehéz kottát. Nem is játszott közönséges zenét, tehát Chopineket, hát ugyan játszott, de az igazi műfaja, pályája neki a kevésbé ismert, rendkívül bonyolult zenét szerző zenészek voltak, mint például Buzoni, vagy Valentin Alkán, vagy Sorabji például. Na hát ő ugye nem csak a prima vista lejátszotta, hanem még ráadásul fejbe is tartott ezeket a darabokat az első játszás után. Egészen megdöbbentő technikája volt. Ugye ismerünk még nagyszerű technikával megáldott, megvert zongoristákat, de ő nem csak a technikájával tűnt ki, különleges technikájával, hanem azzal is, hogy bizonyos értelemben, mintha a felvételi is élőzenék lennének, tehát annyira meggyőzően szól az ő interpretációja, hogy én például Rachmaninovot egy ideje nem is vagyok hajlandó mással igazán hát, meghallgatni, mert egyszerűen John Ogdon után nem lehet már mástól hallani. Még talán magától Rachmaninovtól sem, pedig szerencsére ugye Rachmaninovtól is lehet hozzáférni felvételek. Ez a saját műveit interpretálja. Tehát John Ogdon játssza ezeket az Alvin darabokat. Ő az igazság, hogy második részében azt kell mondjam, hogy tragikus kifejletet vett az élete, ugyanis egy nagyon súlyos elmebetegségben szenvedett, és az akkori idők orvosi tudása a kezelésekkel nagyon sokat hát lefaragott az ő zsenialitásából. Tehát azokat a felvételeket, amiket a úgynevezett gyógyulása, de legalábbis a kezelése után vettek fel, azból hiányzik már az a szikra, az a sziporkázás, amit ezt ugye hozzászoktunk. Itt kapcsolódik a következő hát versünk, amit Hölderlin írt 1802-ben, utolsó épp esztendejében. Ő volt a német klasszicizmus és a romantika közötti vízválasztón a legfontosabb költő, de nem csak itt volt a legfontosabb. Ő egy akkora méretű, hatalmas költőegyéniség, hogy valóban tényleg csak a legnagyobbakhoz mérhető. Hölderlin ebben az esztendőben, amikor ezt a verset írta, megháborodott. 40 esztendeig élt még, úgy egy hát lényegben gondozottként egy jó szívű asztalos családjában, hogy naphosszat a Hyperion című hatalmas költeményéből szavalt részleteket, saját magával párbeszédet folytatott, vagyis monologizált, és elme újként tűnt el a világról lényegében elfeledve, és meg nem értve. Az egyik legjelentősebb valaha élt költőnek hallgassuk tehát a versét. Keresztúri Dezső fordításában. Zárgás körtével hajlik, és vadrózsával telten a tóba a part. Mi boldoghatjuk, és csóktól ittasan csobban fejettek a szentül józan vízbe. Jaj, hol veszek én, ha tél lesz már virágot és napsugarat, s árnyékot a földön? A falak némán állnak és ridegen, télben jajgat a szélkakas. hallgassunk derűsebb zenét, úgy gondoltam, hogy ezt a szomorú télelei időjárást egy kicsit próbáljuk megenyhíteni brazíliai zenével. Anna Karamtól fogjuk hallani a Sopor Amor című számát, amit egy 2x1-es lemezéről vettünk. Igazi brazil jazzbe hajló bossanovát fogunk hallani.
Ezzel kívánunk tehát önöknek jobb kedélyállapotot, további kellemes hétvégét, a viszonthallásra.
Você que foi só meu, sem jamais pensar por quê. Por você que apenas tinha razões em